Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, ma évközi 26. vasárnap van, de egy különös nap is ez a mai vasárnap, mert az egyház ezen a vasárnapon a Bibliáért ad hálát az Úristennek, hogy kinyilatkoztatta magát köztünk, és aztán ezt az ő szavát könyvbe foglalta, amit sok ember írt, akiket a Szentlélek irányított, hogy ez a könyv csak ugyan megbízható módon őrizze és tegye jelen valóvá köztünk az Isten megváltó és üdvözítő üzenetét. Ugye a Biblia a könyvek könyve, és nem csak szórakoztatásunkra szolgál, vagy a tudásunkat gyarapítja, hanem a életünk értelmét segít tisztázni, az Isten szeretetének a üzenetét hozza közénk nagyon eleven erővel, és mi ebből élünk, ebből merítjük az egyház tanítását, igehirdetést, elő szeretnénk személyesen is közelebb jutni. Na most van ennek a mai napnak egy különös érdekessége is, mert vasárnap van, de hogyha nem volna vasárnap, akkor Szent Jeromos egyház tanítónak az ünnepét ülnénk ma. És ez a Szent Jeromos történetesen éppen az életének jelentős részét arra szánta, hogy a Bibliának a héber, meg a görög eredeti könyveit lefordította latinra, hogy a nyugati egyház is tanulmányozni tudja, meg élni tudjon belőle. Ennek a Szent Jeromosnak nem állt rendelkezésére könyvtár, meg mindenféle mai modern eszköz, hogy egy ilyen hatalmas feladatot megoldjon, hanem elment a Szentföldre, és ottan mindenféle barlangban lakott, meg nem tudom, mindent csinált, imádkozott, és megtanulta ott a zsidó nyelvet, meg zsidó rabbikkal barátkozott, régi szentírási szövegeket kölcsönszerzett, éjszaka nekiadták, ne tudják a hívek, hogy odaadják keresztényeknek, kölcsönadták a Bibliának a héber tekercseit, ezeket ő tanulmányozta, lefordította, egész életét, az egész életének jelentős éveit szánta rá arra, hogy a Bibliával foglalkozik, és azt a nyugati egyház számára hozzáférhetővé tegye. Az ő ünnepének a könyörgése így hangzik: Istenünk, te Szent Jeromos, áldozópap lelkébe bensőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, és megtaláljuk benne az élet forrását. Hát erre is gondolunk most, és azután ilyesféle könyörgéssel fordulunk mi is az Úristenhöz. Ezt a szentmisét egyébként a Hrecskó és a Pásztor család elhunyt tagjaiért ajánljuk föl. Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél velünk, mert vétkeztünk ellened, és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk. Mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságot szerint. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt, János apostol így szólt Jézushoz: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket. Jézus ezt válaszolta: Ne tiltsátok meg neki. Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek, akár egy pohár vizet is az én nevemben, azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le, jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az oldhatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le, jobb sántán bemenni az életre, mint két lábbal a kárhozat oldhatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vágyd ki, jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tűzük ki nem alszik. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, mondtam, hogy ma a Biblia napja van, és különös dolog, hogy hát véletlenül, de éppen ennek a 26. vasárnapnak az evangéliumát, meg a bibliai szövegeit olvassuk, amelyek azért eléggé megdöbbentőek, és eléggé sajátos ilyen értelmezési problémákat vetnek föl. A Biblia szövege nem könnyen érthető. Nem csak azért nem, mert héberül van, és héberül nem sokan tudunk, hanem azért sem, mert az akkori héber gondolkodásmódnak a modorában van megírva, és azután ugye ezt a mai ember nehezen követi. Kicsi tanulmányok kellenek hozzá. Csak mondom példaképpen, beszélgettem egyszer egy írónővel, akinek a regényét finnre fordították. És aztán mondta, hogy hát a finn fordító, aki egyébként hát persze jól tudott magyarul, fölhívta egyszer telefonon, és mondta, hogy hát valamit nem ért a regényében. Mert azt mondta, hogy ugye megitatta az egereket valaki. Hát miért itatta meg az egereket? Nem érti, hogy hogyan ez a szövegbe, hogy megitatta az egereket. Hát ugye a magyarban van egy ilyen szólás, hogy itatja az egereket, az sír. Tehát ezt nem tudta. És akkor azt mondta, hogy hát ez az ember ott a szomorú volt, mert meghalt az édesanyja, és akkor megitatta az egereket, ő ezt nem tudja érteni. Vannak ilyen szólások egy-egy nyelvben, amit nem lehet szó szerint lefordítani a másik nyelvben, mert akkor ott értelmetlenek. És van egy beszédmód, amit nem lehet csak úgy gondolkodás nélkül átültetni a másik nyelvre. Jézus itt ugye nagyon súlyos, nagyon emlékezetes, könnyen megjegyezhető mondatokat mond, de ugyanakkor olyanokat, amelyek azért szöget ütnek a fejünkbe. Az első felével a szövegnek úgy nincsen bajunk, sőt, azt olyan nagy megkönnyebbüléssel olvassuk, hogy Jézus azt mondja, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Még akkor is, ha nem csatlakozik hozzánk. És nem kell hát féltékenyen elutálnunk, hogy miért nem jön közelebb, örüljünk, hogy úgy gondolkodik bizonyos dolgokban, mint mi, és fogadjuk el azt, hogy ha együtt működik velünk, hát akkor tulajdonképpen szövetségesünk. Találkozunk ilyennel a világban. Más ember is azt mondja, amit mi igaznak gondolunk, nem kell haragudnunk rá, hanem mondani kell, hogy jaj, de jó, és akkor összefogunk, és többet tudunk tenni a jónak, a jó ügynek az érdekében. Nehezebb a Bibliának, ennek a mostani evangéliumi szakasznak a második fele, ahol Jézus egyszer csak komorra fordul, és figyelmeztet arra, hogy azért akkor viszont, mikor a rosszal találkozunk, ha magunkban találkozunk ezzel a rosszal, akkor is hát nagyon szigorúnak kell lennünk, és nagyon radikálisnak. És itt kerül elő ez a megbotránkoztat ige. Mi az, hogy megbotránkoztat? Hogy rosszra vezet, ha valami bennünk, ugye köztünk fölmerül olyan dolog, ami rossz, aminek rossz következményei lehetnek, akkor arra nagyon föl kell figyelni. És nem szabad azt mondani, hogy ó, hát majd elfelejtjük, vagy hát szemet hunyunk fölötte, és aztán lesz ez jobban is. Hanem akkor igenis elszántan, komolyan szembe kell fordulni, önmagunkkal is, ha kell. És akkor van itt ezek a furcsa dolgok, hogyha a kezed megbotránkoztat, vágd le azt. Vagy a lábad, a szemed megbotránkoztat, vájd ki azt. Mert jobb félkézzel, fél lábbal, fél szemmel az üdvösségre jutnod, mint kettővel a kárhozatra. Hát ugye, hogyha ezt nagyon szó szerint értelmeznénk, akkor arra kellene gondolnunk, hogy van mondjuk egy olyan ember, aki azt mondja, vagy mi magunkat rajta csípjük azon, hogy nem tudom én, a televíziót akkor se tudjuk eloltani, amikor mindenféle trágár dolgokat lehet ott látni, megnézni, és akkor hát a szemünk megbotránkoztat minket, mert nagyon odatapad ahhoz, ami tulajdonképpen jobb volna hallatlanra venni, vagy eloltani a tévét, vagy hátat fordítani neki. És akkor Jézus azt mondja, hogy ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki azt. Hát azért egy kicsit ezt soknak is érezzük. Meg hogyha elgondolkodunk rajta, ha valaki csak a fél szemét válja ki, még a másikkal is oda nézhet. Tehát nem egészen valószínű, hogy ez teljesen ilyen praktikus tanácsnak vagy utasításnak szánta volna Jézus, hanem valami emlékezeteset akart mondani, aminek igazi súlya van, de nem pont ezt kívánja tőlünk, hogy most gyorsan váljuk ki a szemünket. Vagy hogy egy ember, aki mindig a kocsmába jár, és mindig leissza magát, hát akkor azt mondja, hogy hát nem tudok a lábamnak parancsolni. Hát akkor levágom a lábamat, és akkor majd nem megyek a kocsmába, és józan maradok. Hát ugye kocsin is lehet a kocsmába menni, meg nem tudom, mi minden, meg otthon is lehet bort inni többet a kelleténél. Tehát ez nem biztos, hogy megoldás, hogy hirtelen levágjuk a lábunkat. És Jézus nem azt akarja, hogy oktalan, meg buta dolgokat csináljunk, hanem ilyen nagyon erős szóképekkel arra akar figyelmeztetni, hogy igenis a rosszal szemben, ha az bennünk, annak a kísértése vissza-vissza tér, akkor kell, hogy tudjunk radikálisan eljárni. De hát azért nem eszeveszetten, meg nem ilyen kegyetlenül. Honnan tudjuk ezt, hogy ez így van? Így kell értelmezni. Kedves testvérek, onnan tudjuk, hogy a Biblia egyetlen egy példát sem mond arra, hogy egy ember Jézusnak ezt a szavát szó szerint vette, és akkor Jézus azt vállon veregette, és azt mondta, na látjátok, hát ezt kell, ez derék ember is, ez üdvözülni fog. Mert zsebtolvaj volt, és már elhatározta, hogy nem folytatja a mesterségét, de a kezének nem tudott parancsolni, megint a másiknak a zsebébe találta magát, és ha már ott volt, kihúzta a pénztárcát, és akkor levágta a kezét, és most már nem tud zsebtolvajkodni. Nincs ilyen a Bibliában. Jézusnak ez a szava, ez úgy magában áll. Sok mindenki dicséri Jézus. Dicséri Jézus azt az asszonyt, aki a két garasából bedobta a templom persébe, hogy a templomnak adja. És a szegénységéből is adakozott. Dicsérte. De nem dicsért ilyen embereket konkrétan, akik kitolták a szemüket, vagy levágták a kezüket, hogy ne vétkezzenek. Ezek a kifejezések nem szó szerint követendők, hanem ugyanakkor mégis nagyon komolyan veendők, csak képszerűek. És azt mondják, hogy igenis nem egyezhetünk ki magunkban mindenféle rossz hajlamokkal. Hogy igen, hát tényleg ilyen vissza, gyerekkoromtól kezdve mocskosan beszéltem, hogy mit csináljak, így is üdvözülni fogok, mert sok jót teszek a szegényekkel, meg adakozom a templom tetejének a lefedésére. Nem. Hanem akkor küzdeni kell az ellen, hogy kérem szépen leküzdjük azt, ami bennünk rossz. Nem azzal, hogy kivágjuk a nyelvünket. De valami hasonló, radikális dolgokra is vállalkozni kell. Például hátat fordítok egy barátomnak, akit nagyon kedvelek meg minden, de tényleg mindig leított, ahányszor nála voltam. Még mindig részegen kellett hazavinni. Hát akkor ezzel a barátommal szakítok. Majdnem olyan fájdalmas, mintha a kezemet vágnám le, mert nagyon jóba voltunk. Próbáltam is neki beszélni, hogy másképp kéne élni, szedjük össze magunkat mind a ketten, nem sikerülik, akkor szakítok vele. Lehet, hogy neki is jobb lesz. Nekem mindenképpen. Radikális dolgokra is szükségünk van a kereszténységünkbe. Nem csak olyan, hogy azért én eljárok misére, meg azért majd meggyónom, és akkor már hozzászokott a Jóisten is, hogy ezeken a bűnökön nem tudok segíteni, és akkor mindig újra meggyónom, aztán mindig újra megbocsát, és kezdődik előről az egész. Hát valahol komolyan kell venni azt, ami rossz. És határozott, elszánt lépésekre is el tudjam szállni magam. Mondjuk a televíziót, hogyha tényleg azt veszem észre, hogy az egész családnak a beszéd modorát megváltoztatta már a televízió, mert nem tudunk leszokni róla, hát akkor kidobjuk, vagy föltesszük a szekrény tetejére, és két hónapig nem hallgatjuk. Hát ez egy radikális mozdulat, és senkinek se került vérébe, és nem fogja megcsonkítani, hanem mindenkit fölszabadít, és esetleg okosabban is tudjuk tölteni az estét, meg a délután, mint hogyha mindjárt leülünk a televízió elé. Vagy megtanuljuk, hogy hol vannak jó műsorok, és oda kapcsolunk, és így tovább. Nem eszetlen erőfeszítésekre akar bennünket kötelezni az Isten, de ilyen szavakkal szólt Jézus, nyilván ilyen szavakkal szólt azokhoz az emberekhez, akik ezt a beszédet pontosan értették. És mi hozzánk is ezzel a szóval szól a Biblia révén. És akkor mi meg összeszedjük magunkat, és megmagyarázzuk. És az egyház történelem is mindig így magyarázta ezt, aki öncsonkításokat végzett azért, hogy akár a bűntől meneküljön, annak a cselekedeteit az egyház nem helyeselte. Kedves testvéreim, valahogy így szól hozzánk a Biblia. És azért ma most nem csak annak örülünk, hogy van ilyen könyvünk, amiben csak ugyan az életre vezető tanácsokat, útmutatásokat megismerhetjük, hanem ennek a konkrét dolognak is, amiről a mai evangélium szól. És azután elgondolkodunk rajta, hogy tényleg hol lehet a mi életünkben is ilyen radikális döntésekre szükség, és hogy nem emberi tekintetek, meg félénkség, kislelkűség nem tart-e távol attól, hogy ezeket a radikális döntéseket meghozzuk. Ha szükség volna ilyenre, akkor kérjük az Isten segítségét ehhez, és aztán elszántan, határozottan lépünk, hogy tényleg jobbá tegyük magunkat, és tényleg azokat, akik ránk vannak bízva, fölszabadítsuk valami nyomás alatt. Nem kell nekünk ilyen nyomások alatt élni, mert ad a Jóisten erőt ahhoz, hogy ilyen komoly elszánt mozdulattal szabadulni tudjunk kísértésektől, rosszal való kapcsolattól, és aztán magunk is boldogabbak leszünk, hogyha ez sikeredik. Kérjük hozzá az Úristennek a kegyelmét, ahogy világosságot ad a lelkiismeretünkbe, ahogy elszántá teszi az akaratunkat, biztos ad ötletet is, bátorságot is hozzá, hogy csak ugyan komoly döntésekre tudjunk jutni, és lemondások árán is a jónak az útjára térjünk, és akkor magunk is észreveszünk, hogy ez nem veszteség, hanem gazdagodás, felszabadulás, és olyan könnyű szívvel tudunk előre haladni a jóban, és a nagy örömmel tapasztaljuk, hogy áldás fakad ezeknek a döntéseknek a nyomán, és nem csak a mi életünk lesz szebb, tisztább, Istennek, embernek kedvesebb, hanem a környezetünké is, családunké, vagy munkakörünké, embereké, akiknek az élete a miénkkel összefort. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egy fiában, a mi Úrunkban, ki fogantaték Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették,
alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámadott, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Könyörögjünk testvéreim mennyei atyánkhoz, hogy gazdagon árassza el szívünket kegyelmi ajándékaival. Add, Urunk, hogy egyházat pásztorai, a püspökök, a papok, meg a szerzetesek az egész világon az igazságosság bátor hirdetői legyenek. Add, Urunk, hogy a szociális igazságosság és szeretet az egész földkerekségen érvényesüljön. Ébreszt föl a jólétben élő népek lelkiismeretét, hogy segítsenek a szegényebb nemzeteken. Óvd meg híveidet attól, hogy életükkel bárkit is megbotránkoztassanak. Add, hogy az anyagi javakért való fáradozás közben ne feledkezzünk el az örök célunkról. Mindenható Istenünk, add, hogy a földi javakat úgy használjuk, hogy lelkiekben is gazdagodjunk, Krisztus, a mi Urunk által.